Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a Hunrend kutatói hálózat finanszírozásáról. Már is mutatom a részleteket.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Jelentősen emelkedik a Hunrend magyar kutatási hálózat finanszírozása. A Természettudományi Kutatóintézet főigazgatója elmondta, a Kulturális és Innovációs Minisztériummal megkötött 25 évre szóló keretmegállapodás értelmében a kormány biztosítja, hogy a Hunrend finanszírozása 2026-ban majd 77 milliárd forintra emelkedik, amelyből több mint 34 milliárd forint teljesítményarányos támogatás. 2027-től 2031-ig pedig évente 89 milliárd forint a forrás, amelynek 50%-a teljesítményarányos támogatás. Budai László beszélt a teljesítménymérés indikátorairól is, Lakatos László interjúja.
Igen, csak hosszú távú, 25 évre szóló keretmegállapodást kötött a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat a magyar kormánnyal. Ez a hosszú távú szerződés mire ad biztosítékot, vagy mitől fontos az önök számára?
Hogy kezdjem azzal, hogy ugye a 25 éves keretszerződésen belül van egy 6 éves közfeladatfinanszírozási szerződés, ahol már tételesen megvan, hogy milyen teljesítményért milyen plusz forrásokat fogunk kapni. Tehát azt gondolom, hogy a kutatói közösség számára ez nagyon fontos, hogy a következő években, egész 2031-ig belátjuk, hogy adott teljesítmény mellett milyen plusz forrásokat kaphatunk, és ami nagyon fontos, hogy ez infláció követi a szerződés szerint, tehát ha emelkedik az infláció, akkor az adott évre szóló forrás is lényegesen emelkedik. Tehát ez önmagában a következő 6 évre azt hiszem, hogy egy nagyon fontos dolog, különösen látva az elmúlt éveket, 23-24-et, ahol igazából se a személy, se a működésre fordítható költségek nem emelkedtek lényegesen, sőt gyakorlatilag nem emelkedtek, miközben az infláció pedig magas volt.
Tehát akkor ezek szerint ez a hosszú távú szerződés, ez érinti az alapköltségeket is, illetve a premizálást is, tehát a teljesítmény alapú extra juttatásokat is.
Igen, körülbelül a felét a bázis alapon megkapjuk, ez a működtetésre fordítható összeg, és e fölött van egy teljesítményarányos évről évre történő emelkedő forrásbővülés, aminek egy részét természetesen fizetésekre is tudjuk fordítani, de még ez nincs leírva konkrétan, tehát ez a jövő évi költségvetést nem látjuk, de váratlan dologi kiadásokra is tudjuk fordítani. Tehát mindenképpen egy előrelépés lesz a következő 25-től számolva 6 éves periódusban.
Na most, ami a legbeláthatóbb és ami a leginkább számon kérhető, az a jövő évi finanszírozás. Már jövőre is magasabb finanszírozást kapnak, mint korábban?
Igen, 2025-re, tehát az idei évben 18 milliárd forinttal magasabb költségvetés kapott a Hunrend hálózat, aminek a kb. 90%-át a kutatók, dolgozók fizetés emelésére fordították. 2026-ban további 18 milliárd forintot kapunk két részletben, évelején 9 milliárdot, év második felében további 9 milliárdot. Ezt is lehet már fizetés emelésre is fordítani, de itt az lesz az elvárás, hogy ez már valahogy teljesítmény alapon fog történni, hiszen maga ez az összeg is már egy teljesítmény alapú kifizetés része, tehát valahol összhangba kell hozni, hogy plusz munkáért kapunk további forrásokat, tehát valamilyen módon, ha fizetésre fordítjuk ennek egy részét, ott a kutatóknak plusz munkáért tudjuk adni majd ezt a további finanszírozást.
Na most ezek az emelések, ezek mennyire teszik versenyképessé a hazai kutatói pályát? Tehát azért azt lehet hallani már évek óta, szinte közhelyes, hogy az agyelszívás az Magyarország irányából elég erősen működik, tehát adódnak olyan lehetőségeik a magyar kutatóknak, hogy Nyugat-Európában vagy akár az Egyesült Államokban hát sokkal jobb körülmények között, és hát sokszoros pénzért tudnak elhelyezkedni. Ezekkel az emelésekkel valamelyest versenyképes tud lenni a Hunrend?
Igen, azt gondolom, hogy egyrészt tagadhatatlan, amit említett, hogy az elmúlt években azért mind a fizetés, külföldi kutatói fizetések, mind a körülmények, ahogy egy külföldön tudott dolgozni egy kutató, azért az mások voltak. De azt gondolom, hogy itt elindul egy folyamatos fizetésemelés. Idén már a Hunren Természettudományi Kutatóközpontban, aminek a főigazgatója vagyok, a fiatal kutatók 50%-os fizetésemelést kaptak, a szeniorabb kutatók pedig 35%-ot, és itt gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy a diplomásoknak a belépő fizetése akár 23-24 éves diplomás pályakezdőként 500 ezer forint alapbért tud kapni nálunk, míg a nálunk professzornak megfelelő a tudományos tanácsadói cím, illetve a kutató professzor, ott 800 ezer forint és 1,4 millió forint bruttó között van az alapbére ezeknek a kollégáknak, és természetesen, ha pályázatot nyer el a kutatócsoport, akkor mind a fiatal kutatónak, mind a szeniora kutatónak ugye bérkiegészítést is lehet adni.
Na most már, mikor az előző kérdést föltettem, akkor gyorsan fejben már visszakoztam is, hiszen az, hogy egy fiatal kutató mondjuk elmegy néhány évre Nyugat-Európába vagy az Egyesült Államokba, az akár jó is lehet a Hunrendnek. Itt igazából a hazacsábító erő az, ami fontos ebben, ugye jól látom, mert azért nem az a cél, hogy most innentől kezdve aztán senki ne lásson világot, mert itthon tartjuk.
Teljesen egyetértek, én is így a kutatói életpályámban én is ezt, amit ön mondott, követtem, hogy amikor megcsináltam, akkor kandidatúra volt, még nem PhD, utána kimentem 3 évre posztdoktornak Angliába, és viszont visszajöttem. Tehát a kettőt valóban meg kell különböztetni, hogy az egyik dolog kívánatos, hogy tapasztalatot szerezzen egy kutató, mint régen volt a CIEC-nél, ugye mestermunkát ki kellett menni Ausztriába, Németországba, Hollandiába, és amikor megcsinálta, hazajött, megcsinálta a mestermunkáját, egy adott iparos ember akkor a cég befogadta. Tehát ez több száz éve létező hagyomány, kutatóknál is ez ideális lenne, hogy a fiatal kutató egy adott munkacsoportba, iskolába megtanulja, PhD-zik, megvan a tudományos fokozata, kimegy posztdoktornak külföldre, nyelvet még jobban megtanulja, világlátása van, tudomány metodikát megtanulja, és utána hazajön, és ideális esetben csoportot alapít. Ez lenne a jó, és ehhez remélem, hogy hozzá fog járulni a Hunrennek ez a kormánya kötött keretmegállapodása és a finanszírozási szerződése, hogy itt folyamatosan emelkedő fizetésekről van szó, és annyit hagyd mondjak még, hogy lesz egy életpálya modell, ahol viszont a legjobb kutatókat extra forrásokkal fogja megtámogatni a rendszer. Ez jelenleg kidolgozás alatt van, ezért a részletekről nem tudok beszámolni.
Viszont az világos, hogy a sikeres kutatókat, akiknek már eredményeik vannak, publikációik vannak, valószínű tártkarokkal várják mindenhol, és akár extra pénzt is hajlandóak adni, hogyha beszáll egy-egy kutatásba. A fiataloknak milyen esélyeik vannak arra, hogy rögtön a diploma megszerzése után, még akár a doktori megírása előtt találjanak valami jó helyet maguknak?
Biztos, hogy van erre egy trend, ezt lehet látni, hiszen a legjobb magyar vagy budapesti gimnáziumokból is már csábítják el ugye nyugat-európai egyetemekre a fiatalokat, hogy ott kezdje a BSc, MSc éveit, tehát ez megvan, és az egyetemisták körében is ez megvan, de azt gondolom, hogy és ezt sokat látunk, ilyen példát, hogy egy magyar egyetemista eljön egy Hunren hálózatba, de akár ott marad az egyetemen, az ott tanszéken, megismerik, jól dolgozik, akkor állást tudnak neki ajánlani. És azért van egy szelekció a legjobb csoportokban, hogy egy fiatal kutató elhelyezkedjen, tehát ez nem úgy van, hogy egyszer bejelentkezik és már másnap fogadják, hanem ezek a Magyarországon is dolgozó, tényleg első osztályú csoportok, azok szelektálják a hallgatóikat, és a legjobbakat veszik csak föl, és utána a legjobb hallgatót egy nagyon jó munkacsoport az röppájára tudja ültetni, abban az értelemben, hogy viszonylag hamar megcsinálja a fokozatát, a PhD diplomát, és utána a csoport kapcsolatrendszeréből ki tud menni külföldre, és onnan jó esetben nyilván célja a magyar csoportvezetőnek is hazahozza a fiatal tapasztalt posztdokot, és utána itthon folytassa a munkáját. Tehát erre látunk számos példát.
Viszont még itt beszéljünk egy pár szót erről a teljesítmény arányos támogatásról. Ugye hát mérhetőnek kell lennie. Milyen indikátorok alapján dől el az, hogy ki mennyit, hogyan fog kapni?
Igen, itt 18 indikátor van a szerződésben, amit közösen a Hunren vezetése bevonva a főigazgatókat is, illetve a minisztérium, a Kim-minisztérium határozott meg. Itt az indikátorok között szerepel a fiatal kutatók vonzása, PhD hallgatók bevonzása, egyetemisták, MSc, BSc hallgatók száma és indikátorszám, publikációs követelmények, ez a tortában a források, forrás tortában a legnagyobb szelet, minél jobban publikálunk, minél minőségibb lapokban, annál több pénzhez juthatunk, illetve benne van az innovációs teljesítmény is, szabadalmak száma, szabadalmakból behozott hasznosítás, tehát hogy ez milyen számszerűen hány millió forintot hozunk be, de például a spin-off cégek alapítása is egy ilyen indikátorszám. Tehát elég változatos és széles indikátorszám halmazról beszélhetünk.
Megelőzte a következő kérdésemet. Ezek szerint akkor arra még van külön pénz, hogyha amúgy pénzt keres a kutatási hálózat az iparral való együttműködésből, azt még külön honorálják?
Igen, igen. Több milliárd forintot kaphat a hálózat, hogyha teljesíti ezeket a innovációval kapcsolatos indikátorszámokat, és azt gondolom, hogy már elindult a kutatóhálózat, de az elmúlt években már egyre több kutató gondolkozik a hálózatban azon, hogyha valamilyen érdekes felfedezést tesz, akkor ne rögtön publikálja, hanem keressen meg azt a lehetőséget, hogy esetleg szabadalmaztatni tudja, és mellette publikáljon, tehát azért megjelenik a publikáció, de késleltetve, mert előtte megpróbálja szabadalmaztatni. Sőt, a Hunren Természettudományi Kutatóközpontot látom át igazából. Itt most már az elmúlt években több spin-off cég is alakult. A Hunren CTK kutatóinak az ötleteiből maguk a kutatók céget alapítottak, adott esetben egy KFT-t, és a megbeszélve hasznosításra, vagy megvették a szabadalmat, vagy a szabadalom előtt álló állapotban lévő már a szabadalmi hivatalnak bejelentett, de még végleges pecsétet nem kapott felfedezést, megveszi a cég, és ők fejlesztik tovább. Tehát látom, hogy ez a gondolkodás ez elindult, ez 5-6 évvel ezelőtt még abszolút nem volt jellemző nálunk a kutatókra.
Budai Lászlót, a Természettudományi Kutatóintézet főigazgatóját hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A téli szezon ma is a mezőgazdasági gépek felújításának, javításának ideje, viszont a technológia változásával ez ma már nem úgy működik, mint 30-40 éve. A nagy gépeket kizárólag márkaszervizek javíthatják, ez egyébként problémát is jelent, hiszen nem kis költség a szerelők kiszállási díja. A gazdálkodók ezen szeretnének változtatni, bevonva a független szervizeket. Nem véletlen, hogy műszaki röghözkötés miatt jobban pörög a használt gépek piaca, amelyek már túl vannak a garanciás időszakon. Simon Attila agrárszakértő arról beszélt, hogy a gépjárműgyártó cégek is érzékelik a termőföldek romlását, ezért új meghajtásokkal próbálnak segíteni. M. Szűcs Péter interjúja.
Megkezdődött a tél, bármennyire legyen is enyhe, de ilyenkor már a földeken nem nagyon dolgoznak. Gyerekkoromban emlékszem, hogy ilyenkor minden udvaron traktorok álltak kibelezve, mindenki nyakig olajos volt, és dolgoztak rajta. Úgymond ez a mesékből, meg gyerekkori történetekből felrémlő emlékkép, ez ma is igaz az agráriumra ilyenkor télen?
Valamelyest igaz, bár nem annyira olajosok, mint voltak, hiszen eléggé komplex gépeket használnak a gazdák, de jelentősen növekszik az alkatrész felhasználása belül időszakban. Ha ősz globálban nézzük az évet, akkor ebben az évben majd 20%-a több alkatrész rendeltek a kereskedőktől a szervizek, illetve a nagy gazdaságok. Abba akár kicsik is, úgyhogy van még ilyen a téli nagy karbantartása.
Ezt külsősökkel végeztetik, vagy részben maguk a gazdák? Mert ugye a régi gépeket, hát akinek trabantja volt, az tudta, hogy ezt nagyjából pár eszközzel meg lehet oldani, de hát azért ma már ezek a komolyabb gépek komolyabb szaktudást igényelnek. Bátran hozzányúlnak a gazdák ma is?
Két irányban. Vannak az új gépek, ahol a garanciás javítások vannak, kötelezően végre kell hajtani. Ez egy kicsit azért problémát okoz, mert ezért inkább lenne igény a márka független javításhoz való joghoz, de ami nem magyar igény, hanem az egész Európát, vagy Amerikát is érinti, ők is harcolnak azért, hogy egy adott traktort ne csak adott típusú szerelő szerelhessen, azért, mert abszolút monopóliumot élveznek, kicsit drágábban számláznak, illetve bátrabban nyúlnak a magasabb árakhoz, mint egy márka független szerviz lenne, aki javítja a gépeket.
Mert hogy most kötelező jelleggel azokhoz kell vinni, ezt gondolom a garanciális idő alatt ez igaz, de azon túl is?
Igen, mert van egy újfajta, nem is újfajta, de elmúlt 5 évben megerősödő igény, hogy kevésbé használt munkagépeket, erőgépeket is forgalmaznak kereskedők, ami igazán fölpörgött, tehát az új járt 30-40%-ával olcsóbban levő, de jó minőségű és munkát végző gépekre is lehet leadni igényt és vásárlást. Ebben az igény folyamatosan jelentkezik persze a garanciális szervizet, akkor lehet ezeket eladni jó, hogy csak garanciális pecsét van benne. Sajnos ezek a márka független szervizek nem rendelkeznek ilyen jegyzővel, így aztán kevésbé értékesebb az a gép, ami nem márka szervizre bonyolítva.
És ilyenkor a tulajdonosnak kell vinni a gépet, vagy kimennek helyszínre akár?
Jönnek, hát ezek nagy gépek, nagyon drága szállítás, meg is kérik a kiszállások árát, hogy ne legyen túl olcsó, de jelentően adott telephelyen vagy adott műhelyben javítják, nem speciális problémáknál szállítják be a központi javítóműhelybe. Régiósan kialakították a nagy cégek a régiós műhelybázisaikat, ami általában egy 80-90-100 km-es körben ezek elérhetőek. 70%-ban a gépek kettő kint telephelyen javítják.
Mennyire modern, úgymond, vagy mennyire korszerűek a Magyarországon működő agrárgépek?
Hát mindig elmondom, hogy egy komolyabb kommer, egy komolyabb erőgép az meghaladja egy professzionális autónak az elektronikai tudása, illetve a szervize. Ez egy nagyon komoly tudás, ennek egy sokkal több rendszer van benne, mint a személyautóban, vagy egy kamionban, hiszen sokkal több igény van, nem csak a motor kell figyelni, a lehajtást, hanem a meghajtott munkaeszközt, a csatorgépet, szinkronba kell lennie, tehát 3-4-szer több technológia van beletéve egy ilyen igen magas értékű erőgépben, vagy munkagépben, vagy akár egy ilyen fegyütőkő kombányban. Úgyhogy elég bonyolult gépek, ehhez már komputer kell, ehhez már hibakódokat kell kiolvasni, ehhez már kell értő ember, aki ezeket megfelelően tudja kezelni. Bár most a mezőgazdasági szakközépiskolák, akik gépészeket képeznek, igen komoly szintre emelkedtek, hiszen minden egyes gépforgalmazó érdeke az, hogy olyan emberek kerülnek a szakiskolákból ki, akik kellően értik az új modern technikákat is.
Hogyha azt nézzük, hogy itt most nagyjából nagy kombájnoktól a mindenféle földeken használt egyéb gépekig, hogy mondjam, mennyire fejlődött így a hazai agrárium, mert ugye ezt úgy kevésbé látja az ember, néha persze az utak mentén látunk kombájnokat, de lehet, hogy jóval kevesebbet tudnak sokan arról, hogy egyébként például a precíziós gazdálkodásban is mennyit fejlődött a hazai mezőgazdaság.
Klasszikus mondás, 5 év visszaki történése, itt korábbi 5 év történnek meg 2 év alatt, vagy 1 év alatt, vagy másfél év alatt. Olyan mértékben pakolják el a gépgyártók, a gépforgalmazók technológiákkal a gépeket, hogy egyre inkább bonyolultabb lesz, és nem azt mondom, hogy űr technológia, de nagyon komoly szintek vannak. Több képernyő van az erőgépvezető előtt, minden adat, ilyen big data adatok keletkeznek, több ezer adat keletkezik egy perc alatt, azt megfelelően a komputer átszűri, és a maga az erőgépvezetőnek, vagy a kombájnosnak annyi információt ad, ami szükséges a végrehajtáshoz. Minden további másokat reggeli beprogramozás után a gép magától végez el.
Na most egy fontos kérdés, főleg a nagy gépek tekintetében, hogy látunk tényleg ilyen hatalmas traktorokat az utakon. A földért aggódók meg pont azt fejezik ki, hogy ezek a sok tonnás gépek is a felelősek azért, hogy egyre inkább romlik a termőföld minősége, kezdünk sivatagosodni. M1-esen ugye baleset volt, porfelhő, az M3-ason van 2 szakasz, ahol ha olyan a szél, akkor mindig komoly porfelhő van, és az a földekről jön. Ebben van a gyártók, érzik a saját felelősségüket, van ebben valami trendváltás, vagy még erre várni kell?
Utóbbi 4 évben fölpörgött. Az új gépeknek jelentős többsége már gumihevederes, tehát már nem keréken gurulnak, hanem egy ilyen láztaphoz hasonlító gumihevederen haladnak. Itt egy negyedére csökken a taposás, hiszen az a pont, ahol a földdel találkozik a kerék, az már nem pár négyzet, 10 cm, hanem egy másfél-két méteres hozban oszlik el a területen. Így a fajlagos talajnyomása sokkal kisebb lesz, sokkal jobban tapad a kerék, de sokkal jobban lehet rátenni nagyobb munkaerőigényű eszközöket. A korábbi 4-8-10 kerék helyett most egy gumihevedel teljes mértékben megoldja azt, hogy nem mondom, hogy érintésmentesen, de 1-2 centis besüllyedéssel menjen a gép. Erre van igény, és a forgalmazók is egyre többet ilyen gépeket forgalmaznak. Mindenki belátta, hogy nem jók ezek a régi hagyományos több tonnás, több 10 tonnás gépeknek a mozgatása, részben nehezebb megmunkálni a talajt, utána részben nehezebben kell ki a vetőmag, nagyon nehéz kezelni a kultivátornak. A sok-sok ok miatt lehet bevezetve ez a gumihevederes meghajtás, illetve egyre inkább mondom, nem csak divat, hanem kényszerű szükségességhez.
Forma 1-ben van zöld Forma 1, magyarul elektromos autókkal mennek az agráriumban. Az elektromos hajtásnak van jelene, és nem tudom, lesz-e jövője?
A jövője biztos lesz, mert egyre kevésbé vannak előgépkezelők, és lenne ígére. Én láttam már több kísérletet erre, de üzemszerűen még nem jelent meg a elektromos gépek, bár a lóerő átadása, tehát a kilovattok átadása sokkal könnyebb egy elektromos motornak, és jobban is szabályozható a erőmennyisége, de még nem terjedtek el. Vannak már minden nagy gyártónak vannak elektromos traktorai, ez nagyon drága, így se olcsó egy kombány, de ezt szorozzuk már 2-2,5-lel az árakat, úgyhogy egyébként a magas ár, a magas technológiai igény fogja vissza ezt az egészet.
Az egyik fontos probléma ugye az a munkaerő hiány, különösen a betakarításnál és különösen néhány termény esetében. Milyen újdonság jelent meg az elmúlt 2-3 évben, ami segítheti a gazdákat e tekintetben?
Legfőképpen a műholdak használata, különféle RTK vagy többféle rendszerek vannak az országban. Minden nagy gépgyártónak van saját műholdas kapcsolata, ahol 7-8 műholdat tudják pontosítani magát a gép működését. Így lehet elérni, hogy a kultivátorozásnál akár másfél centi pontossággal dolgozzon 7 műhold segítségével a munkagép, illetve a előgépvezető reggel beprogramozza adott táblát, felkülönti műholdról, szóval ez a tábla korábbi adatai, méretei, minden megjelenik, majd optimalizálja a gép a forgásirányokat, merre forogja, milyen hozba, és centiméter pontosággal végzi a műveletet. Ez már általános igény, és általánosan bent van az új korszerű gépekbe, de inkább használják, így nagyon jól lehet takarékoskodni az üzemanyag, az előgép karbantartása is kevesebb, illetve kevesebb környezetszennyezés, illetve talajtaposás történik meg.
Jó, van olyan gyümölcs, amit ma már gép szed, vagy azt gondoltuk, hogy csak kézzel lehet szedni?
A gyümölcs nincs. Zöldségben vannak sárgarépa, káposzta szedőgépek, de nincsen uborka felszedőgép, nincs epeszedőgép. Vannak is kísérleti szempontból, vannak ilyen robotkarok, amelyek szedik, amelyek 0-24-ben mennek, tehát ilyen nappal tudnak dolgozni, de ezek még a horribilis ár miatt még igazából kevésbé keresettek.
Az elmúlt percekben Simon Attila agrárszakértőt hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Ismét egy válogatást hallhattak a reggeli monitor beszélgetéseiből, a hírek után pedig már az egészségkóddal jövök vissza. Maradjanak velünk itt a Trend FM-en.